az Isten igéjének a hirdetése, és szeretnék egy bátorító proféta üzenetet elmondani. Eddig a elmúlt alkalmakon a kegyelemről volt szó, és nagyon mindenki megerősödött a kegyelemben, és senki nem ült meg. De most pedig egy bátorító, szerintem aktuális proféta üzenetet fogok mondani. Maga az üzenet az aktuálita miatt lesz. Az üzenet címe: kelj fel és legyél ott. Ezt a Bibliából vetem. Egy Királyok könyvében van megírva ez az ige, és azt szeretném mondani. Egy Királyok első könyve 17. részből fogom felolvasni az egész részt végül is. Valaki nagyon szeret Bibliát olvasni, tehát neki öröme lesz, hogy felolvassuk az igét végig, az eredeti, az a Károli folytás szerint. Valaki nem annyira jutott oda ezen a hét Bibliát, az őnek azért lehet, hogy így legalább valamit pótolhatunk, és kisebb lesz ebédre a lelkismeret fordulásod, hogy legalább egy részt biztosan elolvastál a héten is az Isten igéből. Tehát, Egy Királyok 17 illés története. Így szól Isten szava, és szólt Tesbites Illés a Gilead lakói közül Akhábnak: él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lesz, hanem csak az én beszédem szerint. És történt az Úr beszéde, vagyis lőn az Úr beszéde ő hozzá mondván: menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a patakból lesz neked italod, és a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elment azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedett, és elment, és leült a Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott. És történt néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre. És az Úr beszéde történt hozzá, ezt mondta: kelj fel, menj el Száreptába, amely Szidonhoz tartozik, és legyél ott. Ugye ez az üzenet címe: kelj fel és legyél ott. Imi megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. És felkelt, elment Száreptába, és mikor a város kapujához érkezett, egy özvegyasszony ült ott, aki fát szedegetett, és megszólította azt, mondta neki: hozz kérlek egy kevés vizet nekem valami edényben, hogy igyam. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondta neki: hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben. Azt pedig mondta: él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban. És most is egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és aztán meghaljunk. Milyen pontos terv. Mondta neki Illés: ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint, és mindazáltal nekem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide, magadnak és a te fiadnak pedig azután süss. Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, amíg az Úr esőt ad a föld színére. S ő elment, és az Illés beszéde szerint cselekedett, és evett mind ő, mind Amaz, mind annak házad népe naponként. És a vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg az Úr beszéde szerint, amelyet szólott Illés által. És történt ezek után, hogy megbetegedett a ház gazdaszonyának fia, és az ő betegsége felette nagy volt, annyira, hogy már lélegzete is elállott. És mondta azért Illésnek: mit vétettem ellened, Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttasd az álnokságomat, hogy megöljed az én fiamat? És mondta neki: add ide a te fiadat. És elvette azt az ő kebeléről, és felvitte a felházba, amelyben ő lakott, és az ágyára fektette. És mikor? Akkor kiáltotta az Úrhoz, és ezt mondotta: én Uram, Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölöd. És ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltotta az Úrhoz, és ezt mondta: én Uram, Istenem, térítsd vissza egy gyermek szellemét ő bele. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a szellem, és megélett. És felvette Illés a gyermeket, alávitte a felházból a házba, és adta az ő anyjának, és ezt mondta Illés: lásd, él a te fiad. És mondta az asszony Illésnek: most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Amen. Szerintem ez egy nagyon fantasztikus és viccevetét, már a vége is. az asszony jó sokat átélt, történt ott mindent, és a végén mondja, hogy most tudtam meg, hogy nem vagy. Persze, Isten emberinek hívta, és nevezte. De nézzük ezt a tenetet, nagyon sok igazság van elrejtve benne. Engem rendkívüli módon bátorít az első. Ahogy kezdődik az egész történet, ott ül Akháb, Szamáriában, az ő palotájában, és ugye a történet lényeg az, hogy elhagyt Istent, és bevezetik a Bál kultuszt. Bál, ördög a megtestítője, a Bál úr, és az az úr volt, akitől várták ert. Várták az esőt, az kis Isten. Ezért is a kármegy írten az, hogy tüzet és esőt, mert ott nagyon könnyen jöttek villámok, amelyek belecsaphatott volna az áldozatba, tehát a termény és az élet, a jobbsorsa fordulás és uratás, mindenféle előmenetelt a Bál kultusztól várták, és mivel mezőgazdasági föld volt Izrael földje olyan volt, hogy ha esett eső, akkor olyan volt, mint az Éden, ha nem esett, akkor teljesen kiszárt, ugye? Teljesen más volt, mint Egyiptom, mert Egyiptom a Nílustól, és a törzserek állandóan jó volt a termés, de Izrael egy olyan földrajzilag egy olyan helyen megkötött, és az akkor bőségesen termett, tudjátok, hogy hatalmas szőlőket és tejjel és mézzel folyó Kánaán volt, ha nem volt eső, ott vége volt mindennek. Tehát kénytelenek voltak valamilyen Istenhez, valamilyen természet feletti dologban kapaszkodni, hogy legyen termés. Elfordultak az Izrael istenétől, és Akháb felesége Ézabel bevezette ezt a csúnya Bál kultuszt, ő benne biztak, és ez Istent haragra ingerelte, és azt várták, hogy Bál adjon esőt. És ahogy ott folyt a tanácskozás, egyszer csak kinyílik a palota ajtaja, és megjelenik egy ember. Azt olvassuk, hogy Illés volt a Gileád lakói közül. Tehát szeretném elmondani, hogy nem Illés próféta ment be, mert akkor még nem volt próféta, hanem egy ember Gileád lakosai közül. Csak úgy berontott. El tudod ezt képzelni? Ott ül a király, ott van a tanácskozás, és egyszer csak beront egy paraszt. És azt mondja, hogy él Izraelnek az Istene, aki előtt én állok. Hogy sem eső, még harmad sem lesz. Csak amikor én mondom. És elmegy. Varias beköszönés volt. És azt mondta, hogy csak az én beszédem szerint. És úgy is lett a dolog. Nem megdöbbentő ez? Figyelj, olyan érdekes, hogy azon gondolkodtam, hogy Illés akkor ezt tette, ők egy teljesen hétköznapi volt, és Isten szólt hozzá, elkezdte használni azt az ajándékot, ami neki volt, egy próféta ajándékot. És tudod, te hétköznapi vagy, meg én is. Csak az ajándék, amit kaptunk Istentől, és mindannak vannak ajándékaink Istentől, a Szent Szellemtől, kinek ez, kinek az, mert azt mondja a Biblia, hogy mindannyian kaptunk ajándékot, csak mindannyian mást. És az ajándékot tesz azzá, aki kell. Értitek? Tehát Illés próféta azért lett Illés próféta, mert ő szólta Istennek a szavát, és úgy lett. Múlt héten rendszeren is voltam, Tomi Árajom, amit jól ismeritek, ő a Sharonnak a tanítvány, egy fantasztikus próféta, és ő arról tett bizonyságot, hogy 2 évvel ezelőtt, nemzetközi leghíres próféta, 2 évvel ezelőtt a felesége egy fogorvosnál volt asszisztens, ő pedig egy autókereskedésben marketinges. Most a pár az ENSZ székházba hívták meg, az ENSZ vezető. Világ fontos eseményeire pláljon. Nyilván ez egy titkos dolog, neveket se lehet mondani, de ahogy ezeket elmeséltem, miket mondott, így, hát egy ember nem olyan, nem gyülekezetben vagyunk, tehát nem úgy, ahogy na igen, Isten szavát, hogy mi majd megvívjuk a Bibliából, hanem ő ment, és akkor rákérdezett, és megmondta, hogy mivel fakozik, és pontosan milyen területen van, nyilván az emésztek, és mondta, hogy teljesen ledöbbentek, utána aztán könnyű volt félni. De pontosan gondoltam, hogy egy ember, aki egy autókereskedésben dolgozik, és ő azt mondta, hogy elhívta Isten, és mondta a felesége, hát engem is elhívott, hogy szolgáljam őt. Mondta a felesége, jó, és azt mondta, hogy hát nem tudom, mit kell tenni, nem tudom, hogy lesz ez, és azt mondta a felesége, hogy nem baj, én majd dolgozok. És mondta, hogy amíg az Úrnak szava be nem teljedik, addig is itt által vállalom, hogy akkor érjünk a keresetemből, és mondta, hogy a feleségének köszönhet nagyon sok mindent, aki egyébként ott ült mellette, meg a fantasztikus kisfiúk. És 2 év ezelőtt ott volt egy simazott, Londonban élt, dolgozott, és ha használod az Istennek a ajándékát, akkor attól leszel az, aki eredetileg teremtettél. Mindannyian hétköznapi ember születünk, de ha figyelsz Istenre, akkor nagy dolgokat tehet el, és Illés. És így indult, hogy mint egy parasztember berontott a palotába, és bekerült a királynak. Ha használod azt, amit van, mindegy, hogy nagyon kevés, ugye a történetben pont olyan emberek szerepel, akiknek semmiük nem volt, egyik volt Illés, másik az özvegyasszony, azt mondja, hogy csak egy marik lisztem van. Nyiva az összes halom, ott a Bibliába. Kicsi. Be lehet kerülni a Bibliába, mert bíztak be. Lehet, hogy azt mondod, hogy nekem sok mindenem van, oda tennek. És meg fogod látni, az az ajándék, ami benned utat ki neked. Megváltozhat az életed. Ki tudja, hogy 2 év múlva lesz, ha ma jelsz Istenre, bátor vagy. Na, tehát így ez az egész történet. Nekem nagyon, hogy Illés felkelt. Tudjátok, a következő dolog, amire Illés is rájött, ha szárazság van, akkor neki semmit ennie. Tehát ítélet lett az egész országon, és aztán Illés rájött, hogy de, akkor én mit fogok enni. Szerintem ez egy kicsit olyan, mint mondjuk kiállsz és profétálsz az nagyot. Egy pár évvel ezelőtt, mint a profétáltál volna, hogy nem sokára válság, ez 2008-ban is, ez a devizárfolyamok, és nagyon rossz lesz minden, aki svájci frankos hitelt vett fel. Hát nagyon szenvedni fogunk, mert 4-szeresére, 5-szeresére emelkednek majd a törlesztés, mondta, és nagy rúlt helyzetben leszünk. És ha mész rájön, neked is svájci frankos hiteled van, nem? Tehát, hogy így Illés körülbelül így járt, hogy na most akkor mi lesz velem? Tehát az nem azt jelenti, hogy fejére az ő kertjében nem esett ső, hanem sehova nem esett ső. Azt mondja Isten, hogy ne félj, menj el, hogy el a patak mellett, mert én megparancsoltam egy hollónak, hogy gondoskodjon rólad. Én nem tudom, hogy megfigyeljétek, Illés itt tanulta meg a szolgálatot, és elkezdtem készíteni őt, hogy hogy kell a Úrban bízni nagyon nehéz helyzetekben. És azt mondja, megparancsoltam egy hollónak. Nem tudom, hogy neked ilyet mondtam, te mennyire lenni boldog. Nem tudom, hogy menjétek-e a hollókat. Én megnéztem a hollók személyiségét, különböző személyiségteszteket néztem a hollókról, a hollók pszichéjét, a hollók lelki világát. Tudod, a holló egy olyan állat, ami ad. Ő híres arról, hogy egy erős állat, és képes mindent honnan elvenni. Mindenevő, és ha egyszer a hollók megjelennek, ott nagyon nem marad semmi. És egyszerűen az egy tisztátlan állat volt egyébként a Bibliában, ő az, ami elvesz. Lehetetlen, hogy egy holló adjon. És milyen döbbenet, hogy hiszen, hogy én vagyok az Úr, és ha én akarom, akkor mindent megváltoztathatok a te érdekedben. Még egy tisztáltalán állat is segített neked, még gondot viselt rólad egy olyan özvegyasszony, akinek annyi nincs, hogy gyalog hazamenjen, ugye, mert annyi pénze nem volt, és Isten mindent megfordított. És nagyon szeretem egy kicsit, hogy múltkor talán prédikáltam róla, hogy az bánik az állatvilággal. Néha egy hollót küld, hogy hozzon pácsát. Néha egy szamárt küld egy prófétához, hogy prófétáljon neki. Megadta egy szamár, hogy hogy kell jól prófétálni, mert amikor nem volt látása a prófétának, volt egy szamnak. Néha egy szamarat küldött Isten, amikor meghalt a prófét, emléke, hogy megölte, mert hogy az a prófét, aki Júdeából ment és nem hallgatott Istenre, és megölte, és egész nap ott volt a halott próféta, mellett aki vitte, meg mellett az oroszlán. Szerintem az egyik legfurcsább történet a Bibliában, mert egész nap ott álltak egymás mellett, és mondják, hogy nem mozdultak el, az oroszlán nem ettenáltak semmit, az emberek ment, szív oroszlán szamár. Tehát, és egész nap csak ott álltak, egy halott, egy szamár, meg egy oroszlán. Ezt meg lehetne festeni, nem rossz kép. A legnagyobb apostol, aki pünköskor prédikált, tért meg, hogy Isten egy kakasznát, hogy megszólal. Kakaskorék volt. Nem érdek, Isten kép mindent felhasználni a mi érdekünkben. És egy holló is adhat. Tehát, ha Isten akarja, adhat egy holló. Azt mondja a Biblia, hogy akit szeret, még a rossz akaróit is, vagy ellenségeit is, jó akvá teszi. Tehát, ha szeret az Úr, az ellenségeit is bármikor megfordulhat. Lehet, hogy jön a helyzetben vagy, de megfordulhat minden. Még egy holló is adhat. Illés nehéz helyzetben volt a szár miatt. És őt is ugyanígy érintette a szárazság, neki könnyű. Szeretném azt elmondani, hogy bennem is, és mindannyiunkban, akik emberek vagyunk, valamiért van egy olyan gondolat, és egy olyan kép, hogy bizonyos dolgok minket elkerülnek. Ha Istenben bízunk, akkor dolgozhatnak meg. De a Biblia mondja azt, nem lesz szárazság, oké, Istenben bíznak. A Jeremiás 17 azt mondja, hogy áldott az az ember, aki az Úrban bízik, mert gyümölcsözni fog a száraz években is a gyümölcsözéstől nem szűnik. Mit mond a Biblia? A szár időszakban. Ami azt jelenti, hogy áldott az ember, vagy sikeres az az ember, és azt mondja, a száraz években is. Azt nem mondja, hogy nem lesznek száraz időszakok az életedben. Lesznek. Lehet, hogy most száraz időszakban vagy, és azon gondolkodik az ember, hogy hogy kerültem ilyen helyzetbe. Később is majd szó lesz róla, ugye, mert az özvegyasszony is ezt kérdezte Illéstől. Szeretném elmondani, hogy nem tudom. De mindenképpen bekerülünk nehéz helyzetekbe, és a Biblia soha nem mondta azt, hogy nem fogsz belekerülni. És nem lesz, ha az Úrban bízol, nem lesz ilyen helyzet. Lesz. Illés is átélte. Így kezdődött a szolgálata. Nehézségek is megtörténhetnek az életünkben. De száraz időszakban a gyümölcsözéstől, a sikertől meg nem szűnik. Néha nagyon nehéz napokat kell átélnünk, és nem mondta Isten, hogy nem. És ne vádolgass magad, ne károsztass magad. Illés azért ment át nehéz időszakon, mert más bűn követett el. És ez az életéssel is. De ha Istenben bízott, akkor gondoskodik Isten róla. Igen, a 2 Korintus 5.4-ben, az új fordítás szerint szeretném felolvasni, a száraz időszakról, ez az ige arra vonatkozik, hogy bizonyos dolgokat nekünk is át kell élnünk. Tegnap egy olyan esemény volt az életemben, ami hát nem egy örvendetes dolog, szeretné mindenki kerülni. Tegnap temettem, és a saját nagymamámat kellett eltemetni. És ez nem egy könnyű helyzet. 93 évet élt, és az Úrban volt, de ki az, aki szeretne ilyen helyzetet bevállalni? Nem lehet dolgokat elkerülni, ezt nem én döntöttem. És a temetésen, ahogy felolvastam az igét a 2 Korintus 5.4-ből, a többi igét olvastam fel, de van egy nagyon igéves benne, és ez ragadott meg engem. A 2 Korintus 5.4-ben azt, hogy most, ebben a földi testben élünk, sok teher nehezedik ránk, ezért sóhajtozunk. Mégsem kívánjuk levetni a földi testet, inkább ha rávehetnénk azt a mennyeit, hogy ezt a adó testet teljesen nyelje el az örök élet. Milyen érdekes, hogy soha nem gondolkodtam ezen az igén, hogy mit is írt a Biblia. Azt beszél, hogy mi hitben fogunk meghalni, és ez a földi sátorházunk, ez elbomlik, ezt levetjük, de nem is baj, mert az igazit meg fogjuk kapni, az igazi testünket, amely örökké, a soha nem lesz beteg, és milyen csodás. És mikor Pál erről ír, hogy nekünk reménységünk van, és ezért bizakodva előre tekintünk, és nem az szerint élünk, amit látunk, hanem a bizalom szerint, ami előttünk van. És utána azt mondja, hogy igen, és ebben a földi életben sokszor nehézségen kell keresztül mennünk, és átsóhajtozunk, mert vagyunk terhelve, és a következő versben azt mondja, mégsem kívánjuk vetni, inkább szeretnénk, hogyha rávehetnénk azt a mennyeit. Elkezdtem ezen gondolkodni, hogy de nem érdekes? Sokkal nehezebb itt a földön ölni, mint mennyben. Tudjuk, hogy az nagyon jó lesz, ott minden lesz, mégsem senki meghal, azt mondja a Biblia. Mégis ragaszkodunk az élethez. Hanem azt szeretnénk, teljesen logikus, amit Pál írt, nem? Ő mit írt? Azt mondja, ilyesmit mond, de érdekes ez az, hogy nem szeretnénk átélni a meghalás, temetés, meg az egész a folyamatát, hanem azt szerint, hogy egyszer csak úgy, mert egy pillanat alatt megtörténjen, hogy egyesbe voltunk, és úgy valahogy átváltozunk. Tehát, hogy erre rávegyük az. Tehát, hogy ez úgy történik, hogy eltűnünk, és akkor becsukjuk a műnket, és kinyitjuk, már ott van az új. Nem? Azt mondja, maga Pál írja a nagyapostól, hogy hát ezt így szeretnénk. Milyen jó lenne, hogyha így különbség lenne köztünk. És arról beszéltem, ugye az a történetnek a lényege, hogy bizonyos dolgon nekünk is keresztül kell menni. Ugyanúgy hal meg egy ember ránézésre, aki keresztény, mint aki nem keresztény. Tehát dolgokon át kell nekünk is menni. De reménységünk van. Van, amit nem tudunk elkerülni. Szeretnénk, de nem lehet. Pál arról ír itt ebbe az ige versbe, hogy ha mi döntenénk, milyen jó lenne. Pálnak volt ötlete. Lehet el is mondta Jézusnak, mikor találkoztak, hogy Uram, sőt, hát le van írva a Bibliában, hogy nem milyen jó lenne. Egyébként ez meg fog történni az elragadtatás pillanatában, és ezért gondoltam, hogy ez milyen jó lenne a családdal, meg is egyeztünk, hogy mi ezt választjuk. Ha már lehet, mert akkor nem kell valakinek itt maradni, nem lesz fájdalom, hanem úgy egybe megoldjuk az egészet. Hát, Pál is azt gondolta, neki nem jött be, nekünk azért erre több esélyünk van. De át kell mennünk bizonyos dolgokon. Valamit szeretnénk kikerülni, de nem tudunk. Nem tudjuk kikerülni. Amikor száraz időszak van, akkor száraz időszak van. És Isten nem mondta, hogy nem lesz. Bizonyos dolgok ugyanúgy érintenek minket. De Jeremiás 17 a száraz időszakban a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Át kell menned, de bizodalmunk van. És itt a Pál a korintusiakhoz írt levélben is azt mondja, hogy mi is átmegyünk rajta, de reménységünk van, mert sokkal jobb lesz. És mi bizakodunk, és nem arra nézünk, amit a szemeinkkel látunk. Amen. A száraz időszakban Illés viszont átélt egy csodát. Nagyon érdekes, hogy megnézitek Illés életének a fokozatait. Tulajdonképpen az elhívására hogy készítette fel Isten? Először is az ajándék megnyilvánult az ő életében. Utána következő lépésként megtapasztalta, hogy Isten gondoskodik természet feletti módon személyesen az ő életéről. Ez volt a második. Harmadik, egy szinttel feljebb kellett lépni. Nem csak róla gondoskodik, hanem ez egész családról. Tehát az ő ajándékán keresztül gondot tud viselni másokról is. A negyedik, hogy átélt egy hatalmas csodát. A Bibliában, ha jól tudom, ez az első történet, amikor feltámadt egy halott. Tehát egy elképesztő csodát élt meg, hogy általa az ő imádkozásán keresztül valaki feltámadt a halálból. Tehát ilyen fokozatok voltak az életében is, hogyha átmész a nehéz időszakon is felszere, először fogod a csodát tesz, amely elég arra, hogy te különleges életet éljél, és a száraz évben is, száraz időszakban is Isten csodát tudjon tenni az életeden keresztül. Hogyha figyelsz az Úrra, akkor a következő pillanatban már ez az áldás nem csak a te életedre lesz hatása, hanem a családodra, a nagyobb környezetedre, és egyre nagyobb dolgokat fogunk megtapasztalni. Mert Illés prófétának született, hanem egy lakosnak, úgy írja a Biblia. És benned is ugyanaz az ajándék van. Nem véletlenül említi Jakab 5, pont Illést, aki azt mondja Jakab 5, hogy imádkozzunk úgy, mint Illés, mert ő hozzánk hasonló természetű ember volt. Tehát amikor Illésről olvasol, akkor ne úgy nézd Illést, hogy ott volt Illés a próféta, de jó volt neki. Emberre gondolj, te, olyan, mint te meg én. Ő is átment nehézségen, és így ment fel az ő élete. Egyik helyről átment a másikra, mert Isten megkülönböztette őt. Ha kell, akkor hollók hoztak neki pogácsát reggel és este, napokon keresztül. Tudjátok egyébként ez mit jelent? Az, hogy Illés nem evett. Mert hogyha reggel és este hoztak neki kaját, az azt jelenti, hogy reggelizett és vacsorázott. Ez szellemileg nem annyira sokat jelent, csak a pontoság kedvéért szeretném ezt elmondani. Múlt héten kaptam egy dicsőítés közben, az egy másik helyen volt, az a Dunántúlnak a déli részén, egy prófétai üzenetet, és rájöttem, hogy ugyanaz, amit kaptunk erre az évre, a 2 Mózes 8.2-ben van megírva. Ez az ige, 2 Mózes 8.2. A negyedik csapásnál tartott épp a történet. Mózes ott volt a fáraó előtt, még nem történt meg a kimonulás, és a 4 Mózes 8.23-ban azt olvas, és különbséget teszek az én népem között és a te néped között. Holnap lesz ez a jelenség. Amen. Nagyon erősen éreztem, hogy Isten ezt mondja, hogy eljön az időszak, amikor különbséget tesz, különbség lesz az Isten népe között és az Istenben nem hívő nép között. Szerintem ez az év, amely vízválasztó lesz. Emlékeztek, hogy milyen proféciát kaptunk a Ráháb piros tagjára? Hogy Isten megkülönbözteti az ő népét. Megkülönböztetés lesz. A Malakiás könyvében azt olvassuk, hogy megtértek, Malakiás végén is meglátjátok, hogy különbség van a között, aki féli az Urat, és aki nem féli az Urat. Itt kifejezetten az anyagi helyzetre vonatkozik, ugye a Malakiás könyvében, és ez volt a Ráhábnak a piros szalagja, megkülönböztetés van. Pont Pécsről, egy pécsi szolgálóval beszélgettem, és ők nagyon nehéz helyzetben vannak, és mondtam, hogy imádkozunk értetek, legyen reménységetek, és azt mondta, hogy van reménységünk, nem felejtettük el a Ráháb piros szalagját. Ebbe az évben meg leszünk különböztetve, és mondtam, hogy de jó, hogy az Úr szól, hogy ki tudja, hogy kinek jel ez reménységet és örömöt, de az üzenetnek a lényege, hogy ez az az év, mert vannak olyan időszakok, amikor különbséget tesz Isten. A között, aki bízik benne, meg a között, aki nem bízik benne. Vannak olyan időszakok, a Malakiás könyve is erről beszél, hogy igazából tűnik, hogy mindannyiunkat ugyanolyan csapások, ugyanolyan nehézségben vagyunk, és túl sok különbség nincs, mert hogy küzdködünk helyzettel mi is, akik hiszünk Istenben, meg akik nem hisznek, de a száraz időszakban különbség van a között, aki tényleg bízik Istenben, meg a között, aki nem bízik, mert vetés ideje, amikor a vetés ideje van, akkor nem tudjuk, hogy ki mit vetett, mert még nem látszik. Az aratás ideje az azt jelenti, hogy meglátszik, hogy eddig ki mit vetett. És amit eddig vetettél, azt le fogod aratni. És ha eddig hitet vetettél, eddig bizalmat vetettél Istenbe, eddig szolgáltad őt, eljön az időszak, amikor meglátszik. Tudod, azt mondja Isten Kornéliusznak többek között, hogy eljött az az idő, amikor megemlékezem a te könyörgéseidről, adakozásodról, őtöléseidről. Szeretnélek bátorítani titeket, akik régóta imádkoztok valamiért, akik harcban álltok, akik átmentek nehéz időszakon. Nehogy azt gondoljátok, hogy egy ima is el lett rejtve Isten trónja előtt. Eljön az idő, ez a megkülönböztetésnek az időszaka, amikor meglátod, hogy nagyon-nagyon fontos tettél. Lehet, hogy úgy érezted, hogy atád nem volt az illési ima, de nem a te érzései szerint Isten beled, hanem az ő kegyelmessége szerint. Amen. Tehát különbséget teszek az én között és a te néped között. Holnap lesz ez a jelenség. Én teljes szívvel hiszem, hogy eljönnek ezek a napok, amikor megtapasztaljuk az óriási különbséget. Szeretem nagyon Istent. Elkezdte jól érezni magát szerintem a patakon. Nem tudom, hogy élt volna meg ezt az egész dolgot. De Illés helyébe, ha beleképzeled magad, ott ülsz, tulajdonképpen dolgod nincs, az Úr rád bízott egy proféciát, ezt átadtad, és ülsz a pataknál, reggel felkelsz, csordogál a víz, jön a pogácsa, jönnek a hollók, csabatta. Nem? Lehet, hogy mert nem tudom, honnan hozták, lehet, hogy pont valami olasz helyről hozták a hollók, de valahonnan más helyről, mert ugye ez az országban szárazság volt, és valahonnan mégiscsak hoztak valamilyen pogácsát, lehet, hogy angyalok sütötték, ki tudja. De egyszer csak kiszáradt a patak. És amikor már épp örülsz, hogy Isten megsegített, és hogy valami előre mozdult az életed, akkor egyszer csak tűnik az a forrás, ameddig volt. Előfordul az ember életében, hogy tovább kell lépned. És Illés lehet, hogy nem lépett volna tovább, hogyha a patak nem szárad ki, és nem szűrik meg ez a csoda. Azt adtam az üzenetemnek a mai nap ezt a címét, hogy kelj fel, és legyél ott, mert Isten azt mondta, hogy legyél helyen, tovább kell lépned. Én ezt éreztem, amikor készültem, hogy ez egy fontos üzenet lesz a ti számotokra, hogy lehet, hogy túl sokat voltál már egy helyen, és lehet, hogy ez eredetileg egy jó hely. Eredetileg is leírlést a patak mellé, és sokáig voltál már egy helyen, de ma tovább kell lépned. Lép tovább! Lép tovább! Képzeljétek el, amikor két nap előtt egy gyülekezet voltam, és hasonló üzenetet kaptam, csomó ember megkeresett, és azt mondta, hogy egyszerűen, amikor prédiktál, szólt hozzám az Úr. Olyan erősen szólt a szívemhez, imádkoznál, értem, és majdnem mindenki így reagált, hogy én leragadtam. És ment így ideig az életem, de valahol megállt, mert volt egy törés. Valami történt, és ott megállt az élet. És kiszabadt, de valahogy ott vagyok. És Isten szólt, hogy lép tovább. Ha mostanában megakadt az életed, és úgy érzed, hogy nem tudod tovább menni ez az illési fejlődés, akkor szól ma az Úr, hogy kelj fel és legyél ott, mert én már gondoskodtam a jövődről. Tudod, ha lépsz, akkor rá fogsz élni, hogy Isten már előtted jár. Akik levagytok ragadva, hiszem, hogy Istennek a szava hozzátok napon az, ez a proféta üzenet, hogy kelj fel és legyél ott, lép tovább, ahova Isten mondja. Lehet, hogy jó volt, lehet, hogy a múltban azon a helyen voltál, ahol lenned kellett, de már többre hívott Isten. Hát ez csak egyedül volt Illés. Illés nem tudta, hogy Istennek mi a célja, de Isten kijelentett neki, hogy az a célom, hogy ne csak te élvezd a mennyei áldást, hanem egy családról is általad, rajtad keresztül gondoskodni akarok. Én gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy magadért, hogy ne csak magadba bízz, ne csak arra gondol, hogy Isten gondoskodni foglad, hanem én hiszek abban, hogy olyan szinten van Istennek a népe, hogy hiába nehéz időszak van, tudsz más felé valami jót adni, valami természet felettét. Indulj el! Kelj fel és legyél ott. Ne legyél tovább megragadva. Teljesen mindegy, hogy egy hónapot, két hónapot, öt évet, tíz évet ültél már ott helyen. Azt mondja Isten, ne legyél tovább beragadva. Új kalandok várnak rád. Hagyd ott, ami már kényelmes. Lép ki. Lép ki. Kényelmetlen? Bizony az. De hiába fogsz ott ülni a pataknál. Ó, így a dalokat ír arról. Írhatott volna. Szép régi himnuszokat. Ó, azok a napok. Hogy milyen boldog voltam, amikor nap felkeltekor hallottam a hollók szárnyak a suhogását. Amikor kop a pogár leték. Ó, az a patak csordogált. Ó, tetteren szerelem ám szívembe. Sok mindent írhat volna, de a patakból úgyse folyt a víz. Egyszer csak tovább kellett menni. És azt mondja az Úr, hogy menjél, mert én megparancsoltam egy özvegyasszonynak. Na, az a másik. Egyik, aki biztos, hogy nem fog rólad gondoskodni, az a holló. Mert ő csak ez. A másik, mindenki, figyeljétek, mindenki kétszer azt mondja az Úr, meg parancsoltam neki. Ezek szerint Isten bárkinek tud parancsolni, és történhetnek csodák. Tudjátok, Illés azért nem volt egy buta ember. Tudta, hogy az özvegyasszonyok abban a korban, ugye mivel nyugdíj nem volt, totál rászorulók voltak, és amikor jól ment az ország sorsa, akkor sem volt nekik mit enniük, és akkor is nagyon nehéz volt, hát még most. És akkor azt mondja Isten, de én az egyiknek megparancsoltam, hogy gondoskodjon rólad. El is megy Illés, találkoznak az özvegyasszonnyal, és elmondja neki ezt a történetet az özvegyasszony, hogy ugye Isten megparancsolta neki, hogy gondoskodjon róla, találkozott a viselőddel, és ő bejelenti, hogy épp ma meg akar halni. És van egy terve, még utolsó vacsorára, ez nem az utolsó vacsora, amit mi eszünk, hanem a fiával eltervezték, hogy a picit megeszik, és pont meg akartak halni, amikor megjelent Illés, és azt mondja, jó, de még annak is egy részét oszd meg velem. Még az utolsó vacsora is egy ilyen silány vacsora lesz. Egy marék lisztnek add ide a felét, és először neki. Nem tudom, olyan érdekes, hogy Isten azt mondta Illésnek, hogy én már megparancsoltam, és kész az út, és minden el van rendezve, de valahogy nem úgy tűnt, hogy ellen rendezve ez a dolog, mert találkozik a legdepressziósabb emberrel, aki létezett az országban. Egyébként szeretném mondani, hogy a Szidon az a Jézabelnek a szülővárosa volt, tehát ez nem Izraelben történt az a történet, hanem ez egy teljesen pogányasszony volt. Figyeljetek, egy totál pogányasszonyról gondoskodott. Ahonnan jött Jézabel, de visszaküldte Illést Isten, és azt mondta, hogy ha a legpogányabb földön ott van a legnyomorúságos ember, és ő hisz bennem, én elküldöm hozzá az én emberemet, és csodát fog átélni. Hogyha az Isten királyságában hitetlen az emberek, akkor nyomorúságban fognak élni. Értitek az egésznek a lényegét? És ez körülbelül olyan lehetett, hogy nem tudom, a mai korban ezt hogy tudnátok elképzelni ezt a történetet? Azt mondja az Úr, ugye, tudom, hogy borzasztó nehéz helyzetben vagy. De van egy banktisztviselő, és én megparancsoltam neki, hogy készítsen neked egy csodálatos lehetőséget, csak menned kell, és aláírnod a papírokat. Én mindent elrendeztem. Te bemész nagy boldogan a bankba, ránézel valakire, egyből tudod, hogy ő, és mondod, hogy én itt vagyok, Isten küldött. Oh. Ma vesztem össze a férjemmel. Végre el fogunk válni, munkámra figyelni. Össze-vissza vagyok. Azt sem tudom, hol van a telefonom. Ki vagy? Miért jöttél ide? És az Úr azt mondja, hogy megparancsoltam neked. Vagy azt mondja, hogy menjél be a kórházba, a klinikába, a főorvosnak megparancsoltam, hogy gondoskodjon. És benyitsz az ajtón, és akkor ott van főorvos, előtte poharak. Jó napot kívánok, maga a főorvos, talán az voltam. De most mindennek vége. Fel a Szibériában akarok házi orvos lenni. És körülbelül ilyen dolgot. Én megparancsoltam egy özvegyasszonynak, és elmegy, sem nem nincs úgy, ahogy ő gondolta volna. Ez viccesen hangzik, de szerintetek Illés mit élt át? Odaérkezik, jó sok utat megtett, már nincs holló, nincs patak, jó fáradt, és ott találkozik a gondviselőjével, akinek vége van. Semmi nem úgy történt, látszólag, hogy Isten mondta. Volt már olyan, hogy az Úr megígérte nektek, hogy holnaptól kezdve más lesz, vagy változás lesz az életetekben, vagy a jobb időszak következik, és amit láttatok, az pont az ellenkezője. Illés feltalálta magát, és azért szeretem, mert Illés nem adta fel a reményt. Mit mondott neki? Jó, oké, süsd meg, halljatok meg, de még utoljára először is nekem süss. Tehát semmi nem úgy történt, mint ahogy az Úr látszólag megígérte, de Illés nagyon bízott az Úr szavában is. Azt gondolom, hogy azt tanította meg Isten Illéssel, hogy Illés, én mondtam valamit, és bízz az én szavamban. Függetlenül attól, hogyha nagyon az ellenkezőt látod a szemeddel, ha bízol, a helyzet meg fog változni. Megváltozott a helyzet? Megváltozott. Bízz bennem. Ha nagyon más látsz, akkor is csak bízz bennem. Tudod, lehet, hogy olyan helyzetben vagy, hogy azt mondod, hogy én eléggé elfáradtam az élettől. Elég bajom van a munkahelyemen, elég bajom van a családommal, és az utolsó gondolatom mostanában az, hogy lelkesen szolgáljam az Urat, vagy adjak oda neki dolgokat. Az ez volt, de szeretném elmondani nektek, hogy Istennek mindig megéri, mert amikor ő kér tőled valamit, ő nem elve akar, hanem megadni. Amikor az özvegy azt mondja, döntött, hogy utoljára még odaadja Illésnek, és igazából az Illés Istenének, és adakozni fog ennek, mindegy, hogy az energia, mindegy, mennyire vagy elkeseredve, Isten meg fog téged segíteni. Lehet, hogy az elkeseredésed van, és azt mondod, hogy Uram, mindenre tud most gondolni, csak arra nem, hogy én egy ébredési ember lennék, vagy az én szavamon keresztül bárkinek az élete megváltozzon. Uram, el tudok mindent képzelni. Egy kicsit se vagyok olyan állapotban, hogy én tegyem rá valakire a kezemet, hogy meggyógyuljon. Hát, ez egy jó lehetőség a csodára. Isten szíves az ilyen kihívást. kelj fel, és legyél ott, ahova Isten téged. Kelj fel. Lehet, hogy nem úgy történik sok dolog, ahogy te azt elképzelted. Mert úr megprancsolta, és hát nem tűnik a dolog, hogy úgy ez rövidesen el fog rendeződni. De el fog. Illés megtanult bízni az Úrban. Nagyon érdekes ez a történet, ugyanis 2 Királyok 4.2-ben Elizeus megcsinálja ugyanazt, amit a mentora. Ismerős, nem, a történet? Nagyon hasonló. Újra egy asszony volt, próféták fiai, feleségei közül. Meghalt a férje, tehát megözvegyült. Eljött a hitelező, ez ismerős, nem? Eljött a hitelező, és minden úszni fog. És kérdeztél, és mit cselekedjem veled? Elizeus, igen. Mondd meg a házadban, és mondd az, a te szolgáló leányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Akkor azt mondta, menj, és kérj ott kint a te szomszédjaitól üres edényeket, de ne keveset. Nagyon tetszik ez a mondat. Ez az egyik kedvenc mondatom. Kérj, de ne keveset. Szerintem ez az ő, az asszony kicsit kevéssel is beérte volna. És azt mondta Elizeus, hogy úgy meg foglak áldani, hogy nem hogy a hitelezők viszik el a dolgaidat, hanem még a szomszédok is áldottak lesznek. Ugyanaz a történet játszódik le. És mi volt a kulcsa az egésznek mind a két történetben? Nagyon kevés volt. Azt mondták, hogy nekem csak ennyi van. És mind a kétszer azt üzente nekik Isten, mi van nálad? Nálam csak ennyi. Az pont elég. Szeretném elmondani minden jótoknak, hogy ahhoz, hogy átéljetek a legnagyobb csodát az életetekben, pontosan elég az, akik vagytok, és az, ami most nálatok van. Mert nem az számít, hogy mi van nálad, hanem az, hogy kinek adod. Figyelj, nem az számít, hogy mit van, hanem az, hogy kinek adod. Ha a keveset Istennek adod, ő megsokasítja. Csodákat fogsz átélni a száraz időszakban is. Kérj, de ne keveset. Egyébként ezt Isten megtanította. Annyira nehéz volt. Én szeretem ezt az igét, de amikor kértem az Úrtól, akkor nagyobb dolgokat, úgy éreztem, hogy na most nagyobbat fogok lépni, akkor úgy leblokkoltam, és azt mondtam először, amikor elkezdett az Úr tanítani a hit útjára, hogy hát Uram, ez jó nagy lépés. Ez már azért elég sok. És akkor azt mondtam Istennek, hogy Istenem, kilépek, és nagyot kérek tőled. És ahogy imádkoztam, elteltek hetek, hónapok, nem történt semmi. Az első dolog, ami megváltozott az én szívemben az, hogy elkezdtem kérni, kiáltani, megvalani, hogy meg lesz, és tudjátok, az a óriási dolog egy kicsit kisebb lett. És akkor azt mondtam, eltelt egy hónap, két hónap, hogy Istennek ez nem is olyan nagy dolog. Már úgy hozzászoktam. Addig kiáltottam, hogy egyszerűen velem élt. Azzal keltem, azzal feküdtem, így van, mint a Illés a hollókkal. És azzal a csodával, ami még nem volt meg. És egyszer rájöttem, hogy hát ez igazából nem olyan nagy dolog, amit én kértem. Nekem nagy volt. Csak rá Istennek, talán már meséltem nektek a történetet, hogy rá, hogy én nagyon sokat kérek Istentől, valamiért volt egy olyan gondolatom, hogy akkor nem jut másnak. Meg hogy miért adna nekem Isten olyan sokat? De ott rájöttem, hogy hát a mennyország korlátlan lehetőségek vannak, ő szeret adni, és ő nagy akar adni, mert ha túl kicsit kérsz, és akkor az olyan hétköznapinak fog tűnni, elmondom nektek, mi fog történni. Ha kérsz, de nem sokat, és eltelik 2 év, és azt fogom mondani, hogy hát igen, lehet, hogy csoda volt, de ki tudja. Az idő úgy el fogja mosni. Kérjetek dolgot, ami valóban csoda. Én azt mondtam az Úrnak, Uram, pár már a vetembe, én kérek olyan dolgot, amit ha meg tudni fogom, hogy az biztos tőled volt. Kérek, de most nem keveset, amire mindig is emlékezni akarok. És azt mondtam, Uram, tegyél olyan dolgokat az életemben, amire már nekem nincs hitem. De most valahonnan szerzünk. És meglett, és azt mondtam, Istenem, ezt nem hiszem el. De végig is elhiszem. Kérj, de ne keveset. Oké, ez a történet, amit megtanultunk, és amikor Illés ott volt az özvegyasszonynál, jó dolgok történtek, gondoskodtak róluk, már megint kezd kicsit kényelmessé válni a helyzet, és hirtelen meghal a fia. Úgyhogy ez. Jön egy próba, imádkozol, átélsz egy csodát, és amikor ülnél a csodának, történik egy nagyobb baj. A nagyobb bajból kijössz, Isten megsegít, és már ki örülni, történik még baj. Ezt szoktam nektek mondani, hogy a Biblia azt írja, hogy Isten nem enged nagyobb próbák érjenek minket, mint amit mi el tudunk viselni. Tehát soha nem lehet nagyobb a próba, amiben Isten beenged téged, mint a te erőd. ez az egyik alapmondata az én életemnek. Soha nem lehet nagyobb a probléma, mint az én erőm. Amikor először találkoztam nagy problémákkal, amelyek hatalmasnak tűntek, akkor azt mondtam, hogy Uram, ami előttem van, az egy hatalmas probléma. Az ígér azt mondja, hogy nem lehet nagyobb, mint az én erőm. Én azt gondoltam, hogy ennyi az erőm, és ennyi a probléma, ami előttem áll. Viszont, ha az én erőm nagyobb, mint a probléma, és ez jó nagy, akkor ezek szerint sokkal nagyobb erőm van, mint gondoltam, nem? Voltatok már így? Hogyha egy hatalmas problémával nézel szemben, nem lehet nagyobb, mint a te erőd, és ha megengedte Isten, az azt jelenti, hogy sokkal több erő van benned, mint amit te bármikor is gondoltál volna. Ez változtatta meg az életemet, ez a felismerés. Ezek szerint Istennek már megvolt az ereje, hatalma arra, hogy rajta keresztül már egy halott is feltámadjon. Nemrég, egy pár hónappal ezelőtt még csak egy volt a Gileád lakói közül, még csak ő volt a tesbites Illés, aki csak berontott a királyhoz, most már egy olyan ember volt, akin keresztül az első halott feltámadás nem megtörtént a Bibliával. Először olyan csodát élt át, ami hatása volt az ő életére, persze azért prófétált az egész országra, egyet zárójelesen jegyzem meg, utána egy olyan csodát élt meg, ami hatással volt már egy család életére, utána már egy halott is feltámadt a szolgálaton keresztül, és amikor újra visszament Akhábhoz, már egy kiképzett ember ment oda. Tehát Isten olyan problémát engedte bele, amit elbírt viselni. Tudd, hogyha nehézségek között vagy, a te erőd nagyobb, mint a probléma. És amikor eljött ez a történet, akkor azt mondta az özvegyasszony Illésnek, hogy miért történt ez velem? Miért hoztad rám ezt a nagy bajt? Azért, hogy az összes álnokságomat és a régi bűneimet felemlegesd? Nagyon érdekes ez a történet, mert minden népcsoport, ami van a Földön, érdekes ez a történet, nagyon régóta íródott meg, és elég messzire van tőlünk, de ha történik valami baj, az emberek egyből azt keresik, hogy mi ennek az oka, miért történt velem? Ismerős ez, igaz? Szeretném elmondani, hogy ha egy nagy problémába vagy, és egy nagy krízis helyzeten mész keresztül, legtöbbször az első gondolatod, hogy mit rontottam el. Én megfigyelésem, hogy amikor ezt keresik az emberek és kutatják, akkor találnak egy okot. Biztosan ezért történt. Következő mondat, Isten ezt akarja nekem ezen keresztül megmutatni. Szerintem csak a mennyben fogjuk megtudni, hogy tényleg úgy volt-e vagy sem. De bármit kitalálhatsz, mert rengeteg sok hibánk van, nem? És képzeld el, mindenkinek van 50 bűne, ami úgy előtte van, és bármiket bármikor előhozhatja az ördög. Ezért történt. Tehát a legtöbb ember, amikor elkezd imádkozni gyógyulásért, egy idő után jön egy gondolat, biztosan azért az Úr, hogy ezt tanítsa. És akkor leáll vele. És akkor abból akar megtérni, de nem változik meg a helyzet, nem tudod. Csak a Isten miért mondta, volt egy pogány hozzáállás az, hogy biztos azért az Isten, mert ezt és ezt akarja elvégezni. Mi volt az Illés hozzáállása? Fogalmam sincs, hogy te mit kötél el, nem tudom, de itt van egy halott, támasszuk fel. Értitek? Az Isten emberének a hozzáállása az, hogy belekerültünk egy helyzetbe, és sem pontosan, hogy miért, de kérem az Urat, hogy hozzon ki. Nagyon nehéz ez egyébként, nehéz ezt megtanulni, de azt gondolom, hogy az ördög álba itt csap be bennünket. Miért történt? Biztos ez. Figyeld, ha magadat akarod vádolni, mindig lesz okod és lehetőséget, hogy vádold magad. Sos olyan, hogy teljesen jól csinálsz mindent. Mindig az ördög elé fog hozni dolgokat. Emlékeztek, legutolsó prédikációban beszéltem, hogy amikor megállunk Isten előtt, vádol minket a szív, de nagyobb az Isten, minden tud. És a szívására hitáltam ez, akármit kérdez Istentől, meg fogja neked adni. Igazából én ezt az ígét mondom most egy történeten keresztül. Az özvegyasszony megijedt, és az összes álnokság a régi bűn ott voltak előtte. Tudjátok, én megdöbbenek, de amikor elmegyek egy gyülekezetbe, most már teljesen biztosan tudom, ha prédikálni fogok, meg fognak keresni emberek olyan hibákkal, hogy 5 éve, 6 éve, 7 éve követtem el, és ott van előttem, és teljesen tönkrement az élete. Elvileg a kegyelem alatt olyan hibákról van szó, amit 1-2-3 alatt rendezni, egy hét alatt, egy hónap alatt, és éveket elvesz az ördög. Milyen döbbenetes, hogy megakadnak az emberek a kiszáradt pataknál, és leülnek, és lehet, hogy ez egy kicsi hiba, de beletörik az életük. Az Úr, kelj fel! Az öreg mondta, milyen hibát követtem el, hogy ez történt velem? Illésnek mi volt a válasza? Fogalmam sincs, add ide a gyereket, nem volt nagy, ugye, mert az ölék felment a felházba, imád, nem történt semmi. Illés milyen ember volt, ha valamiért imádkozott, és nem történt semmi, ő aztán nem kellett. Mit mondott, akkor csináljuk újra. Háromszor imádkozott. Ő nem volt gyakorlott halott feltámadó, mert még ilyen nem tudom a Bibliában. Az esőért hányszor imádkozott? 7-szer. Amikor az úr volt egy kijelentése, Illés imádkozott, nem történt semmi. Mit mondott? Semmi baj, csináljuk újra. Addig harcolt, amíg át nem tört. És azt mondja, az özvegyasszony, hát én álnok vagyok. Eszembe jutod oda sok dolgodat. Nem tudom, ilyen álnok vagy. Tudok, kiáltok Istenhez. Nem fogtál egy özvegyasszonyt hagyni, hogy elveszítse a fiát. Jézus is ezt csinálta, nem? Amikor találkozott az özvegyasszonynak a fiával, az utolsó reménysége meghalt, találkozott az élettel. Egyébként, mert nem döbbenet a sztori. Ott van egy halottas menet, és előtte Jézus mondta a legtöbbet, és mindenki örült a hamas csodák után, és konotálódnak az élete halállal találkoztak. De Jézussal találkoztak, és a fiú feltámadt, és innen jött a halottas menet, onnan jött az életmenet örül, mert nagyszor éltek át, feltámadt a fiú, és együtt tovább örülve vissza a városba. Képzeljétek már el! Én vizuális alkalmat úgy elképzelem, ahogy sír az egész város, közben azt, hogy megy, kimegy a menet, és egyszer csak ugyanúgy jön vissza. Hát micsoda öröm lehet ez a város, nem? És mi volt a kulcs az egésznek? Találkoztunk Jézussal. És az élet mindig győz a halál felett. Az élet győz. Jézus győz a rossz dolgok felett. És azt mondta Illés, imádkozni fogunk, és visszakapod a fiadat. Háromszor megtette a felházban. Háromszor, harmadjára megtörtént csoda. Egyre nagyobb csodált át Isten, mert felkészítette arra, hogy valami történni fog. Ma azt mondja az Úr neked, hogy lehet, hogy kiszárad, patak mellett ülsz, de kelj fel, és legyél ott, ahova én mondom. Indulj el, lépj, és csodát fogok tenni. Meglepő dolgokat. Táplálhat egy holló is. Táplálhat ez özvegyasszony is. Teljesen mindegy. Megfordulhat sok minden az életedben, mert én veled vagyok. Ne magad károsztasd, kelj fel. Mindannyian fogunk mindig hibákat elkövetni. Egyszer rázd le magadról az összes vást. Ne legyél tovább egy helybe. Oda menj, ahova az Úr küld. Gyertek fel, imádkozzunk. Istenem, azért imádkozom, hogy ma történjenek csodák. Imádkozom, hogy ma emberek életében valami megváltozzon. Károsztatása Jézus Krisztusnak a nevében tűnjenek szívére. Azokért imádkozom, akik megrekedtek. És kifejezetten azok imádkozni, akik úgy érzik, hogy valahogy szellemileg megrekedt egy ponton az élet. Az üzenet ma, kelj fel, és lép tovább. Lehet, hogy sosem voltál még közel Istenhez. És azért rekedt meg az életed, mert szükséged van Istenre, és még nem találkoztál vele. Ma megszólíthatod Istent. Hidd el, hogy ő él, hallja a te kiáltásodat, és azt mondja a Biblia, hogy közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Ha ma közeledni fogsz Istenhez, ő közel jön hozzád. Engedd ma Isten közel magadhoz, ahogy itt vagyunk az Úr jelenlétébe. Mondta, hogy Uram, Isten, Istenem, legyél az én Istenem is, az Illés Istene. Elküldte a fiát érted, Jézus Krisztus, hogy megváltson. És mondd azt, hogy Uram, kérlek, jöjj közel hozzám, nem akarok tovább nélküled élni. Ha ez van a szívedben, imádkozz nyugodtan Istenhez. És hogyha hozol egy döntést, akkor alkalom végén keresd meg, imádkozni fogunk veled, és közel kerülhet hozzád Isten. Szeretnék most azokhoz szólni, akik megrekedtek. Egyszerűen csak mondd az Úrnak, hogy Uram, nem akarok tovább ezen a helyen lenni. Nem fogok tovább ülni a kiszáradt patakmeder mellett. Nagyobb csodákra van szükségem, nagyobb áttörésekre, nagyobb átélésekre. Jézus nevében felkelek, és ott leszek, ahova te küldesz engem. Legyél ott, kelj fel, és indulj el. És mondd ezt az Úrnak, hogy Uram, kilépek ma, és tovább lépek. Kérlek, bocsáss meg, hogy éveken keresztül hagytam, hogy az ördög becsapjon, károsztasson, mert valamit elrontottam, de ma ez az én napom. Ma van számomra az üdvösség napja, tovább lépek. És dicsérlek most téged, és hadd legyen egy olyan dicsőítés, amely tovább visz, amely megszünteti a sötétséget, az elkeseredettséget. És most megvalljuk, Uram, előtted a gyülekezet, hogy a száraz években sikeresek és gyümölcsözőek leszünk. nem szűnünk meg a gyümölcsözéstől, mert gondoskodsz rólunk, és a csodák előttünk vannak, és megkülönbözteted a te népedet. Különbséget teszel köztünk, és felragyog rajtunk a Krisztus. Kelj fel, mert eljött a te világosságod. Kelj fel, mert az Isten dicsősége meglátszik rajtad. Kelj fel, mert eljött a te időd. Kelj fel, mert eljött a te időd. És mondd az Úrnak, hogy Uram, hiszem, akármi is történt eddig, még tegnap is, vagy ahogy ma reggel felkeltem, nem számít, mert eljött az én időm. És így dicsőtelek most téged. Gyertek, dicsérjük az Urat.